Erről is szól ez a kis sorozatunk. Zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk. Aki ehhez megy ez a kis jegyzet, ha neked nem jutott jegyzet, akkor c'est la vie. Ilyen az élet. Nem, rámész az internetről, le tudod tölteni, mellette lesz a médiában az üzenetnek, bármikor le tudod tölteni, és erről beszélünk a zsidókhoz írt levélből, hogy hogyan éljünk a nyomás alatt, hogyan éljünk akkor, amikor fel van csavarva. Mi van felcsavarva? A sütő. Igen, fel van csavarva a sütő. Fel van csavarva a sütő, és mi te meg én benne vagyunk. Te meg én benne vagyunk. Vagy másik oldalról. A keresztény élet valójában tényleg csupán arra jó, hogy amikor jó időszakban vagyok, akkor jól érzem magam, mikor rossz időszakban vagyok, akkor ugyanúgy érzem magam, mint mindenki más. Reménytelenül, vagy elbátortalanodtam, vagy elkámpicsolódottam, vagy tényleg van-e a keresztény életnek és az istenevó járásnak egy olyan ereje, amelyet nyomás alatt is megtapasztalhatunk. Tényleg van-e egy olyan szabadulás, amely jól lehet a külső körülményeim nem változnak, de belül mégis megtapasztalom, hogy mától minden más, vagy minden más, vagy sok minden más. És a zsidókhoz írt levél erről szól. A zsidókhoz írt levél egy olyan csoport Jézusban hívő zsidónak íródott Júdeában, akik hihetetlen nyomás alatt voltak. Napról napra, hónapról hónapra is, évről évre is, a történelem azt mutatja, hogy igazából évtizedről évtizedre, ott Júdeában, a hitükért rengeteget szenvedtek. Gúnyolták őket. Nyilvánosság elé hurcolták, megvetették, gyalázták. Azt olvassuk, hogy elrabolták a vagyonukat. És azt olvassuk, hogy ezt örömmel fogadták. Tudván, hogy nekik maradandóbb kincsük van a mennyben. Ez volt a múlt. Mire ideértünk erre az időszakra, amikor ez a zsidókhoz írt levél íródik, ekkorra már nem annyira lelkesek. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy van három zóna, amiben élhetünk. Győzelemzóna, ez a bővölködő életzóna, fáradtságzóna, az a kimerültségzóna, vagy a veszélyzóna. Régebben a győzelem bővölködő életzónában éltek. Mostanra inkább fáradtság és kimerültség lett túl rá rajtuk. Nem egy napra, hanem egy állandósulva az életükben. És jó néhányan kezdtek becsúszni a veszélyzónába. De ugyanakkor ez, amiről beszélünk most, követnetek kell ebben, mert amiről beszélünk az az, hogy a háttérben megy egy film, ez a történelmi esemény, amiről most beszélünk, de az előtérben mi vagyunk. Oké? Tehát végig így fog szólni ez a sorozat. Megy a háttérben ez a film, ami velük történt, de az előtérben mi vagyunk, mert Isten örök szava hozzánk szól most. Minket szólít meg? Különböző nyomások alatt, nehézségek alatt, próbák alatt, legyenek ezek anyagiak, legyenek ezek kapcsolatok, legyenek ezek betegség, legyen ez, tudod, belső dolgok, külső dolgok, munkanélküliség, tudod, küzdelmek, és Isten szól, hogy hé, figyeljetek, szeretnélek tanítani arról, hogy egy, ez nem furcsa, mert ezt megígértem, e világon nyomorúságotok lesz, kettő, tanítani, hogy hogyan éljünk úgy a nyomás alatt, úgy a próbákban, hogy közben mégis megtapasztaljuk a bővölködő életet, a győztes életet. És emlékeztek, hogy erről beszéltünk múlt héten, vagy legalábbis gondolom, hogy jó néhányan emlékeztek, hogy arra bátorít bennünket Isten, hogy Jézusra fókuszáljunk. Hogy Jézus a mindenségnek az alkotója, ez az első fejezet Zsidókhoz levélben, a mindenségnek a fenntartója, a mindenségnek az örököse. Jézus van a színpadon, és hogy ő ránézzünk, ő azért, mert minden a körülményeinket beletérve, beleértve a viharok, amelyekben vagyunk, a hullámok, a szél, az egész, az ő kezében van, ő tart mindent, semmi nem történik velünk, amelyet ő ne engedne meg az ő végtelen bölcsességébe. És tekintsünk ő rá, mert azáltal, hogy ő rá tekintünk, megtapasztaljuk azt a békességet az életünkben, és megtapasztaljuk azt a biztonságot és nyugalmat, amelyet ő ad az ő benne bízóknak. Ez olyan, mint olvastam ezt, nem tudom, hogy így van-e, ti, akik szültetek, tudtok ebben nekem segíteni. Azt mondtam, hogy a szülőnők, amikor szülnek, akkor azt tanácsolják nekik, miközben vajódnak, a fájdalmak közepett, hogy egy fix pontra nézzenek, és hogyha a fix pontra néznek, és vég egy fix pontra, az segít nekik a fájdalmak elviselésében. Vagy olyan, mint a matróz, amely felmegy az árbóc kosárba, és iszonyat magasan ott van, és lenéz, és elkezd szédülni, és tériszonya van, és aztán azt a tanácsot kapja, hogy tekintsen egy fix pontra, és hogyha egy fix pontra néz, akkor elkezd megnyugodni, és elkezd nem szédülni. Oké? Úgyhogy ugyanígy, amire tanít bennünket Isten, hogy hé, pupák, tudod, nézz Jézusra, tudod, ő az örök állandó a mi nehézségben, ő az örök állandó a mi életünkben. Tudod, tekints ő rá, figyelj ő rá, azért, mert minden az ő kezében van, és ő lép a színpadra, és ő rajta van a reflektor, egy Jézus központú élet. Vagy Dávid ezt így fogalmazta meg a 16. Zsoltárban, 8. versben. Azt mondta, hogy ez volt az ő élet filozófiája. Azt mondta, hogy az Úrra néztem szüntelen, az én jobb kezem felől van, ezért meg nem rendülök. Tudod, hogy Dávid az ő életében volt sok fent és lent, volt sok üldöztetés, nélkülözés, sokszor igazából elbizonytalanodta felől egyáltalán, hogy túlélje az éjszakát, meg fogja élni a reggelt, és azt írja a Zsoltárban, 16. Zsoltárban, hogy úgymond kifejlesztettem ezt a szellemi hozzáállást, vagy ezt a belső szellemi szemeimmel, hogy az Úrra néztem szüntelen. Ő az én jobb kezem felől van, és ezért nem rendülök meg. Tudod, a nehézségben, a próbákban csak az Úrra nézek, és megtanulok egy olyan életet, egy olyan utat, ahol napról napra ő ránézek. És nem tudom, hogy Pászló Balázs említette ezt, hogy az út, hogy a keresztényet az egy út. És igazából így hívták az első keresztényeket. Az útnak a követői. Apostolok cselekedeteiben ez van újból. Az út, az útnak követői, az út, ennek az útnak a követői. Miért hívták úgy a keresztényeket, hogy ennek az útnak a követői? Azért, mert a Jézusban való élet, vagy a Jézusban való hit az nem intellektuális, nem értelmi, hanem az egy életstílus. Jézus tanítványának lenni az egy olyan életstílus, amely egy másik fajta élet. Az egy út. Mi egy utat követünk, amelynek hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnapon, minden napján van egy leképeződés, ez egy életforma. És hagyd mondjam ezt nekünk, hogy azt látom így kicsit így kutatva, vagy nézegetve, hogy tudom, hogy az Egyesült Államokban, tudom, hogy Nyugat-Európában is az embereknek egy növekvő részének kezd elege lenni a materializmusból. Hát hozzánk ez már egy ilyen formába, nyugati formába 20 éve jött be. Tehát igazából még az emberek még egy módon materializmus bűveletében élnek. Sokszor Magyarországon ott élünk, tudod, hogy ha többem lenne, akkor jó lennék. De Nyugat-Európában az emberek látják, hogy vagy egyre többen kezdik látni, hogy ez nem az az út. Ez nem az az út. És egyre inkább a kereszténység sokaknak az életében kezdi átvenni nem azt a szerepet, hogy valamiben valamilyen intellektuális, elvont hit, én hiszek Jézusba, hanem az a vágy, hogy ez egy út legyen, ez egy életmód legyen az életemben, ahol ennek értelme van a hétfőn, a kedden, a szerdán, a csütörtökön. És hagyd mondjam azt, hogy én emellett szavazok, tudod, az én életemben ezt akarom. És azt szeretném, hogyha a mi életünkben ez nyilvánulna meg, hogy ez egy út, ahol az óra nézek szüntelen az én jobb kezem felől van. És megtapasztalom ennek a hatalmát és erejét az életemben. Oké, most nyissuk ki Zsidók 2-nél a Bibliát. A második fejezet jön a Zsidókhoz írt levélben. És az első 4 verset olvassuk fel. Mert a Szent Szellem tovább bátorít, int, figyelmeztet és szól hozzánk, hogy a nyomás alatt hogyan éljünk. És így ezt mondja a másik fejezet első 4 versében. Azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ezt kezdetben az Úr hirdette, majd azok, akik hallották, megerősítették számunkra. Isten pedig bizonyságot tett mellettük az ő akarata szerint, jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szent Szellem ajándékával. Oké, tehát eljutunk ide, és a második fejezetben egy figyelmeztetést olvasunk. Isten figyelmeztet bennünket. A Zsidókhoz írt levélben 5 figyelmeztetés van. Tudod, 5 figyelmeztetés. Nyomjuk be, Dominik. Tudod, amikor Isten figyelmeztet. Bátran. Ez olyan, hogy wow, ez egy erőteljes figyelmeztetés. Nukleáris háborúra. Így van? Isten igéje itt Zsidókhoz 5 figyelmeztetést ad. És ezek ilyen élet-halál figyelmeztetések, hogyha megnézed a szavakat. Ezt mondja, hogy még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Oké? Tehát miről szól a figyelmeztetés? Ez egy figyelmeztetés az elsodródás veszélyére. Harmadik vers. Oké, másik versben. Ha Mózesnek az angyalok, akik ő rajtuk keresztül kapta a törvényt, ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és Mózes idejében minden bűn és engedetlenség elvette, ez a másik vers, elvette igazságos büntetését. Tehát mi történt? Az angyalok által hirdetett beszéd, ami Mózesen keresztül jött, valaki nem engedelmeskedett neki, meg kellett, hogy halljon, hogyha ez egy olyan halálos bűn volt. És erről olvasunk az Ószövetségbe. Ez komoly volt, ami az angyaloktól jött, Istentől, az angyalokon keresztül, Mózeshez, és Mózes átadta. És az emberek nem figyeltek rá. Nem foglalkoztak vele. És aztán áthágták. Megkapta minden bűn és engedetlenség az igazságos büntetését. Harmadik vers. Miként menekülünk meg mi? hogyha nem törődünk ilyen nagy üdvösséget. Miről szól ez a rész? Tudod, arról szól, hogy az angyalok, amit mondtak az Ószövetségben Mózesnek, az annyira komoly volt, hogy az engedetlenek megkapták a büntetést, akik nem figyeltek rá. És emlékeztek, az első fejezet arról szól, hogy Isten fia, akin keresztül most Isten szól hozzánk, és szólt hozzánk, ő végtelenül nagyobb az angyaloknál. Ha Isten fia szól hozzánk, ez az új szövetség. És mi nem figyelünk arra, hogy ő mit mond. Nincs menekülés számunkra. Nincs menekülés. Nincs esély számunkra. El fogunk sodródni. Meg fognak enni bennünket. Ki fognak köpni. És itt nem az üdvösségről van szó, vagy nem üdvösség kérdés, ez az üdvösség elveszíthetőségének a kérdése, hanem itt a mögöttünk futó filmben ez az, hogy ők fizikai pusztulásnak lesznek a részei, mikor Krisztus után 70-ben a jeruzsálemi szentét lerombolják. Ők is meg fognak halni. És jutalmakat fognak veszíteni. Számunkra pedig az, hogy lehetetlen bárhogy is a győzelmi zónába, a bővölködő zónába élni. Úgy, hogyha nem figyelünk oda teljes figyelemmel arra, amit Isten fia mond nekünk. Úgyhogy a figyelmeztetés az erről szól, hogy hé, ember, tudod, amikor Isten fia szól, és megnyitjuk Isten igéjét, és beszélünk belőle, vagy megnyitjuk Isten igéjét, és tanítunk, vagy megnyitjuk Isten igéjét, és olvassuk, akkor figyelj rá. A figyelmeztetés az, hogyha nem figyelsz rá, nem lesz esélyed. Semmilyen módon sem. És ott lesz az elsodródásnak a veszélye. És a kép itt az, hogy egy hajó, ami be akar menni a kikötőbe, de az áramlatok olyan erősek a tengeren, hogy egyszerűen elsodorják. És amiről ez akar beszélni, az, hogy a mi életünkben olyan nyomás alatt, és csak a hétköznapi életünkben olyan áramlatok lehetnek, hogy ezek elsodornak bennünket Istentől. Hogyha nem figyelünk arra, amit Isten fia mond, akkor el fog sodorni bennünket Istentől. Tudom, hogy mikor megtértem, és megtértünk fiatalok Debrecenbe, akkor 6 voltunk. És csak ámulatos volt, amit Isten tett a szívünkbe, ámulatos, amit ő munkált bennünk. 6 indultunk el ezen az úton, és ma 2 vagyunk. 2 vagyunk, akik, úgymond, ezen az úton folytatjuk. A többi négyből 3 semmiképpen sem folytatja ezen az úton. Az egyiket nem tudom pontosan, de 6-ból 2 vagyunk. Mi történt a többi 4-gyel? A többi 4 barátommal? Elsodródott. Jöttek dolgok, valakinek anyagi csábítás, anyagi kísértés, és ham. És ma nem jár Istennel. Megkérdeznéd, tudod, nincs képben. Tudod, valaki másnál egy kapcsolat volt. Tudod, egy kapcsolat, Istennel járt, és aztán nem figyelt oda, egyre inkább kezdett belül a kimerültség, a fáradtság zónába menni, ahol nem igazán élvezte az ő Isten való járását, ez kezdett állandósulni, aztán kezdett a veszélyzónába menni. És aztán jött egy lehetőség, egy fehér szamáron jövő lovag, azt nem tudom mondani, de valaki, és wow, ráugrott. És ma nem jár Istennel. Tudod, a harmadiknak az életében belül voltak nyomások, bűntudat, különböző dolgok, és egyik napra a másikra, emlékszem, mert vele együtt laktam egy fiú kollégiumban, vagy lakásban laktunk, és egyik napra a másikra, pam, tudod, azt mondta, jó, nekem ennyi elég volt, és kilépett. Kilépett a keresztény életből, a keresztény életből. Nem az, hogy egy másik gyülekezetben, hanem kilépett a keresztény életből. Én nem. És tőle csak látom, hogy... És elkezdett bennem az jönni, hogy ha velük ez történt, akkor velem ez hogy ne történne meg. Én nem vagyok jobb, én nem vagyok erősebb, én nem velem is lazán megtörtént, velem is. És kezdett az jönni bennem, hogy hé, Csaba, féld Istent. Hé, Csaba, ne gondold azt, hogy te erős vagy. Hé, Csaba, féld Istent. Azért, mert könnyen el tudsz sodródni. Bejöhetnek az életedben dolgok. Bejöhetnek. És amiről ez szól, az, hogy akkor még inkább oda kell figyelnünk a hallottakra. Mert Jézus az, aki mondja, éberség, figyelem, figyelj oda, amit ő mond. Még inkább, még jobban különben el fog sodródni, különben be fogsz csúszni az alul lévő zónákban. És alapvetően nem így vagyunk mi ezzel, szerintem. Tehát szerintem mi figyelünk arra, amit Jézus mond, figyelünk arra, amire az Isten tiszteleten szó van, figyelünk arra, amit a Bibliánkban olvasunk. Körülbelül úgy, mint általában a férfiak szoktuk a feleségükre, így van? Mikor néznek egy meccset. Néznek egy meccset, és drágám, ki tudnád vinni a szemetet? Drágám, meg tudnád ezt csinálni? Vagy drágám, lenne egy kérdésem. Aha, figyelek, mondjad, figyelek, és persze mind be tudjuk bizonyítani, hogy tényleg figyelünk. Tehát tényleg az egyik fülünk oda nyúlik, nem oda nyúlik, az egyik fülünk egy kicsit nyitva, de igazából a szemünk, a szívünk és a fülünk ott van, mondjuk a meccsen, vagy a számítógép képernyőjén. És amiről ez beszél, az, hogy nem ezt a figyelmet kell oda szentelnünk arra, amit Jézus mond, amit az új szövetség mond, hanem egy osztatlan figyelmet, ahol amit mond, és amikor mondja, akkor olyan, hogy micsoda? Micsoda? És miért? Tudod, az, hogy Isten minden tudó Isten, ez egy ámulatos jellemző Isten valójával kapcsolatosan. Ő minden tudó. Ez azt jelenti, hogy ő minden eseményt, múlt, jelen, jövő, minden történés, minden szemét, minden cselekedetet, minden valós és lehetséges dolgot, akkor ezt az ő minden tudásában mondja. Tehát ez nem olyan, mint amikor mi mondunk egymásnak valamit, vagy akár mi figyelmeztetjük egymást valamire, vagy mi hívjuk fel egymás figyelmét valamire. Figyelj, azt mondom neked, hogy oké, ki vagy te? De Isten minden tudó. Amikor ő mond valamit, akkor ez az ő minden tudásából fakad. Tehát ő ismer minden jellemzőt, ismer minden dolgot, és most mond valamit, ez azt jelenti, hogy jó, odafigyelnem, mert ő minden tudó. Értitek ezt, hogy Isten nem találgat, ez éberségre hív bennünket, mert a minden tudása áll amögött, amit mond. Úgyhogy amikor azt mondja mondjuk Máté 6.33-ban, hogy keressétek az Istennek a királyságát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik nektek, akkor ez nem egy ilyen találgatás, nem egy olyan, hogy hé, egy jó ötletet mondok nektek, figyeljetek, mit szólnátok inkább ehhez? Keressétek Isten királyságát, keressétek az ő igazságát, minden egyéb megadatik. Hanem emögött az ő minden tudása áll. Ez azt jelenti, hogy ő minden lehetséges dolgot tud, és ő azt mondja nekünk, és ez meg fogja állni mindig a helyét, és minden más nem fogja megállni az ő helyét. Oké, úgyhogy azt mondja, hogy még jobban oda kell figyelnünk a hallottakra. A nyomás alatt, tudod, oda kell figyelnünk, és az életünkben, hogy mit mond Jézus nekünk. Oké. Egy-egy gondolatot erről, hogy hogyan tesszük ezt meg. Az első az az, hogy legyünk gyors hallók, és készséges elfogadók. Legyünk gyors hallók, és készséges elfogadók. Erre tanít bennünket Isten. Hogy amikor Isten fia szól az igén keresztül, akkor legyünk gyors hallók. Ez Jakab 1.21. Legyetek, 1.19. Legyetek gyorsak a hallásra. Fogadjátok készségesen be Isten szavát. De ez nem olyan, mint amikor a lányommal, Lidával mondok neki valamit, hogy Lida, egy figyelmeztetés volt. Lida, mondom még egyszer, nem hallja. Nem gyors halló most. Most egy ilyen kort élünk. Szülők, lehet, hogy ti is lehetett, csak nem gyors halló. Lassú halló. Rest halló, ez Zsidók 5-ben van. Ilyenek voltak ezek a hívők. Restek voltak a hallásra, lusták a hallásra. Nem olyan volt, hogy igen, apa, mondjad. Pedig tanítom neki. Mikor, azt mondom, mikor apa szól, akkor ide jössz apához, megállsz előtte. Azt mondod, igen, édesapám, hallgatlak. Ez minden szülőnek a vágya, így van? Így van? Így van? Igen, édesapám, figyelek rád, hallgatlak téged, mondjad. Igen, édesapám, hallgatlak, oké? Okay? Így van, így van. Van, akinek ez sikerül, van, akinek nem. Nem, újból el kell mondanom. És a legvégén valamilyen következményt kell kilátásba helyeznem, hogy a fülei kinyíljanak. Ez olyannak tűnik, mint mi. Hogy Jézus újból elmondja, és a legvégén valamilyen következményt kell kilátásba helyezni, hogy a füleink megnyúljanak, és azt mondjuk, igen, Uram, mit is mondt, hol is vagyok? Ja, ez egy Isten tisztelet. Oké. Tudod, vagy... teljesen mindegy, tudod, de hogy nem. Azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra. Mit jelent ez? Ez azt mondja, amikor Isten szól hozzánk az ő igéből, és megnyitod az ő igéjét, akkor azt mondod, elsőbséget adok annak, amit ő mond. Jöttünk autóval, és volt egy stop tábla. Lassítottam. Oké? Okay. Nem álltam meg, lassítottam, de volt egy stop tábla, és lassítottam, de nem álltam meg. De adtam volna elsőbséget, ha jön valaki. Ez szabálytalan, ha ismered a kereszt. És ugyanez. Tudod, amikor Isten igéje szól, akkor feljön egy ilyen hatalmas elsőbségadás kötelező tábla. Tudod, amikor mész be a körforgalomba, és tudod, hogy elsőbségadás kötelező. És mikor Isten igéjét megnyitjuk, és Isten igéje szól, akkor van egy ilyen, adj elsőbséget! Tudom, hogy sok gondolatod van. Tudom, hogy sok érzés kavarog benned. Tudom, hogy sok részletre kell figyelned. Tudom, hogy sok mindennel van megterhelve a fejed és a szíved. És visszajátszhatnánk azt a nukleáris háborúra figyelmeztető, becsapódásra figyelmeztető. Tudod, adj elsőbséget! Isten szól most hozzád. Isten szava szól most hozzád. Nyisd ki a füledet. Minden más lényegtelen. Minden más részletkérdés. Mert a minden tudó Isten most mond valamit, aminek végtelenül értékes az életedben. És amikor megfogadod ezt, akkor meg fog szabadítani téged. Meg fog szabadítani annyi mindentől. És ez az, ami Isten akarja, hogy gyakoroljuk, hogy ez egy olyan hozzáállás legyen az életünkben, ahol Isten igének elsőbséget adok a gondolataimmal szemben, pedig sok van belőle. Isten igének elsőbséget adok az érzelmeimmel szemben. Tolulnak az érzelmeim, Nem. Isten igéje első. Amit ő mond. És ez, mikor megfogadom, akkor rendbe fogja tenni az életemet. És meg fogom tapasztalni ennek az erejét az életembe. Isten szava élő és ható. Zsidók 4.12. Erős. Ereje van az életemben. Úgyhogy, tudod, elsőbséget adni. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor hívők csak nem teszik ezt. Nem adunk elsőbséget Isten igének. Körülbelül hasonló fontossággal kezeljük, mint a saját gondolatainkat, vagy sokszor, mint másoknak a véleményét. És azt mondja, vigyázz, így el fogsz sodródni. Így nem fogsz megmenekülni. Így nem fogod megtapasztalni a szabadulást és a szabadítást. Sokszor olyan, mint az, amikor valaki prédikált, ugye, ez egy vicc valószínű, de valaki prédikált, és prédikál a testvér, és hátul fel vannak akasztva a kabátok, és bejön egy tolva, és elkezdi tudod szedni a kabátokat, és prédikál, és aztán azt mondja, hogy figyeljetek, bejött egy tolva, és viszi a kabátokat. Senki nem mozdul, megy tovább a prédikáció. Figyeljetek, egy tolvaj van itt köztünk, és viszi ki a kabátokat és a különböző értékeket. Senki nem mozdul, megy tovább a prédikáció, már majdnem minden kabátot összegyűjt. Figyeljetek, egy tolvaj jött be, és viszi kifelé mindannyiunknak a kabátjait. Senki nem mozdul, nem figyel, mosolyognak, figyelnek. És aztán vége az Isten tiszteletnek, az emberek kezdenek menni el, és aztán látják, hogy nincsenek a kabátok, úgyhogy oda mennek a tiszteletes. Elvitték a kabátokat. És azt mondja, hogy hát figyelmeztettelek erre benneteket. Mondtam háromszor is, hogy viszik a kabátokat. Hát mi azt hittük, a testvér csak prédikál. Mi azt hittük, a testvér csak prédikál. Nem gondoltuk, hogy amit mondasz komoly. Nem gondoltuk, hogy komoly. Oké, úgyhogy hogy legyünk gyors hallók és készséges elfogadók. Aztán egy másik dolog, töltsünk időt a tanultakkal, amíg meg nem gyökerezünk benne és át nem itat. Töltsünk időt a tanultakkal, amíg meg nem gyökerezünk benne és át nem itat. És ez egy másik fontos lépés az úton való járáshoz. Hogy a tanultakkal, a hallottakkal, az olvasottakkal időt tölteni, meggyökerezni Isten igéjében, Isten szavában, meggyökerezni és ismételni és forgatni, és utána engedni, hogy ez átitassa a mi belső életünket. Átitassa a mi gondolkodásmódunkat, átitassa az értékrendünket, átitassa a szívünket, hogy átitasson bennünket Isten igéje. Ezáltal lesz a miénk, ezáltal gyökerezünk meg benne, ezáltal tapasztaljuk meg ennek az erejét. És jó néhányan tudjátok, hogy én hajdan jártam, legalábbis jó néhány alkalommal transzcendentális meditációra. 14 éves voltam, korán kezdtem. Vagy talán már 13, nem emlékszem rá, mert azt hiszem, hogy ilyen 500 forintba került csak, mert annyira fiatalok voltunk, hogy nem akartak több pénzt elkérni tőlünk. És akkor ott voltunk barátaimmal, akik később megtértek. Ott voltunk, és kaptunk egy mantrát. Így van, és az volt a gyakorlat, hogy ott vagy, és ezt a mantrát kellett újból ismételni. Mondták, hogy mondanak egy mantrát nekünk, amit nem mondhatunk el soha senkinek. Mert amint elmondjuk azt a mantrát, megtörik a, gondolom, az ereje, vagy valami ilyesmi. Hosszú ideig nem mondtam el tényleg senkinek. Aztán, amikor elmondtam a... miután megtértünk. Mi volt a mantrád? Nem mondom el. Még megtérés után is nem, mert féltem, hogy valami átok jön rám. Vagy valami. Átok, tehát megtérés után is úgy féltem, hogy mondom, ki tudja, mondom, nem mondom én a mantrát. Tudod, rossz dolgok fognak velem történni utána, vagy valami. Aztán egy idő múlva fellazultunk, és akkor elmondtam a mantrát. És aztán mosolygott a másik. Neki is ugyanaz volt a mantrája, és a harmadiknak is. Nem is ez a lényeg. A lényeg az volt, hogy ugye a keleti meditáció, amint fogod és egy ilyen mantrát újból és újból, azt mondjuk 20 percen keresztül, mivel újból és újból is megerősíted a megüresíted a gondolataidat, a gondolatvilágodat, és újból és újból mondod azt a mantrát, és újból és újból, és újból és újból, és ez egy 20 perces gyakorlat, amint a mantrát mondod. És a Biblia, igazából bibliai értelemben, a Biblia ugyanerről beszél, meditációról beszél, elmélkedésről beszél. Az elmélkedés, a meditáció az ugyanez. Csak Isten arról beszél nekünk, hogy ne üresítsük meg a gondolatainkat, és legyen ott egy, tulajdonképpen egy űr, hanem fogjuk Isten igazságát, és ezt forgatva töltsük be a gondolatainkat Isten igazságával és valóságával. És Isten igazságával töltsük be, és ezáltal gyökerezzünk meg benne, és ezáltal itasson át bennünket. Úgyhogy fogsz egy zsoltárt, és egy zsoltárral töltesz egy fél órát, vagy egy zsoltárnak egy-két versével, három versével töltesz egy fél órát. És persze, amikor ott próbáltunk mantrázni, rájött az ember, hogy nem olyan könnyű ez, mert az embernek elmennek a gondolatai. Tudod, harmadik percnél már nem a mantrájára figyel, hanem hogy mi lesz az ebéd, arra összpontosít. Tudod, és rájössz, hogy fú, ez nem olyan könnyű. És ugyanígy, figyeljetek csak ide nyugodtan. Ugyanígy a mi életünkben annak a tanulása, és komolyan vétele, hogy Isten szava szabadító. És amikor Isten szavával töltjük meg az elménket és a lelkünket, akkor ez át fog itatni bennünket, és meg fog szabadítani olyan sok mindentől. És meg fogjuk tapasztalni ennek a szabadítását. Erről beszél János 8-ban Jézus. Mikor arról beszél, hogy ha folytatjátok az én igémben, vagy az én beszédemben, akkor bizonnyal a tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Úgyhogy ez a tanítványság. A tanítványság az, hogy valaki folytatja Jézus beszédében, hogy valaki komolyan veszi, és megmarad, a görög szó egyébként ott, az, hogy megmarad Jézus beszédében. És ez megmarad azáltal, hogy gyorsan elfogadja, azáltal megmarad, hogy meggyökerezik benne, és az átitatja, és ismétli, és ismétli, és ismétli, és megmarad azáltal, hogy alkalmazza azt, amit Jézus mond. És amit meg fog tapasztalni, hogy szabaddá tesz. Hogy Isten beszéde szabaddá tesz bennünket. Átformálja az életünket. Úgyhogy ez a harmadik és ez a befejező, hogy alkalmazzuk az igét, és még inkább átitat és átformál. Tehát miután készséges, gyors hallók vagyunk, és készséges elfogadók, miután meggyökerezik, és átitat, ezzel együtt, tudod, keressük azokat a módokat, ahol a Szent Szellem által alkalmazzuk, ahogy Pásztor Balázs említette, apró pénzre váltjuk Isten beszédét az életünkben. És amint elkezdjük apró pénzre váltani, igazából akkor kezdjük el megtapasztalni ennek az igazi nagy erejét, ennek a felszabadító erejét, a megszabadító erejét. Ugye, mert ezt mondta a zsidókhoz írt levélben, hogy hogyan menekülünk meg mi a nyomás alól, a nehézségeinkben, a próbáinkban, a problémáinkban, hogyha nem törődünk ezzel a nagy üdvösséggel. És itt Isten igének az erejéről van szó, hogy alkalmazzuk és megtapasztaljuk, hogy még inkább átitat és át is formál. Hogy mutassak rá egy vagy két példát, jó? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én úgy rám valahogy terhek, gondok könnyen így rám tapadnak. Tudom, hogy néhányan itt nagyon lazák vagytok, de én azt veszem észre, hogy múlt alkalommal beszéltem erről, hogy nagyon könnyen, így már nap elején megtámadnak engem azok a gondolatok, amelyek aznap teendőivel, a következő napok, hetek teendőivel foglalkoznak, vagy nehézségekkel, vagy megoldásra váró dolgokkal is, és megterhelnek. Nagyon, nagyon is így valahogy így terhek része tudnak lenni az életemnek, és aztán tudod, felveszek egyet, felveszek még egyet, és könnyen járom így az életemet terhekkel. De aztán úgy döntöttem, hogy én ebben nem hiszek. Nem hiszek, mert Isten nem erről beszél. 1 Péter 5.7-ben Isten azt mondja, hogy minden gondotokat én rám vessétek, mert nekem gondom van rátok. Ezt a minden tudó Isten mondja, oké? Tehát ez nem egy ilyen jó javaslat, vagy hé, na, mondok valamit, mit szólsz ehhez? Ez minden tudó Isten azt mondja, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Úgyhogy amellett döntöttem, hogy nem vagyok hajlandó terheket cipelni, nem. Ha az én Istenem egy akkora Isten, hogy el tud viselni és hordozni minden terhet, és neki gondja van az én kis nyavajás életemre minden szempontból, akkor én igyekszek hűséges lenni abban, hogy rávetem a terheimet. Egyszerűen csak alkalmazom ezt az igét. Alkalmazom ezt az igazságot. Alkalmazom azt, amit ő mond. Ő erre hív engem. Az én feladatom a gondok rávetése, az ő feladata, hogy gondoskodjon rólam. Értjük a munkaköri leírást? Munkaköri leírás. Som, vessem rá a gondjaimat. Munkaköri leírása, gondot viseljen rólam. Ő azt meg fogja csinálni. Én nem mindig tudom jól megcsinálni a munkaköri leírásomat, de ő meg tudja mindig jól csinálni az ő munkaköri leírását. Okay? Ez az, amikor Isten szavát fogod, és fogom, és elkezdem alkalmazni. Úgyhogy reggel a csendes időmben, az imádságomban, ugye nem mindig érzem azt, hogy le vagyok terhelve egy módon, de sokszor úgy érzem, hogy rám másznak terhek. És ott van, és nyomnak terhek. És egyszerűen jövök, és azt mondom, Uram, én bízok benned. Uram, én rád vetem az én terheimet. És elkezdem megnevezni azokat a dolgokat, amelyek nyomnak, amelyek nyomasztanak, amelyektől nem bírok szabadulni. És Uram, te neked gondod van rám, és elkezdem átadni nekik. És ez, ugye az én esetemben ez nem olyan egyszerű, hogy Uram, rád bízom a terheimet, és már megyek is tovább. Mert ha ezt csinálnám, igazából azt venném észre, hogy rá se bíztam a terheimet, mert ugyanúgy nehéz szíven megyek tovább. Hanem az ő jelenlétében azt mondom, hogy Uram, én odaadom neked, és elkezdem, el akarom hinni azt, hogy neked gondod van rám, és ez egy ilyen fajta időtöltés Istennel, ahol azt mondom, hogy alkalmazom, és aztán a nap során, ahogy telik az idő, vissza akarnak jönni, de most már van egy, igazából van egy jó alapom. Mert ott van az a bizalmam, hogy Istennek gondja van rám. És ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Tudod miért? Azért, mert engedelmesség és alkalmazás által megtapasztalom Isten igének az erejét az életembe. Viszont, hogyha nem alkalmazom ezt, és nem engedelmeskednek ennek az igazságnak, akkor soha nem tapasztalom meg az erejét. Max azt mondhatom, milyen erőről beszélnek itt? Mi az, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden két éli fegyvernél? Nem tapasztalom meg Isten szavának az erejét. Most viszont megtapasztalom. Mert olyan átformálódáshoz, megszabadít terhektől, könnyed szívvel mehetek tovább, amelyet amúgy soha nem tapasztaltam volna meg. És hogy mondjam, így intésként, vagy figyelmeztetésként. Ebben a versben, 1 Péter 5:7-ben, ami arról szól, hogy minden gondunkat ő rávessük, hogy magyarul bátran alkalmazzuk azt, hogy ő rádobjuk a terheinket. Neki gondja van ránk. Tudjátok, hogy mi a következő vers? Hogy mondjam a következő verset. A 8. vers. Mert a ti ellenségetek a sátán, mint ordító oroszlán körbejár, keresvén, hogy kit, keresi, hogy kit nyeljen el. Kit fog elnyelni az ordító oroszlán? Kit fog megenni? Ki fog nem megszabadulni? Az, aki nem veti az ő gondjait az Úrra. Ő meg fogja tapasztalni egy módon az ellenségnek a munkáját, pusztítását a saját életébe. Csak azért, mert nem engedett Isten szavának. Nem engedett a szabadításról szóló örömhírnek. Tehát figyeljetek, gyülekezet. Nem opció. Én úgy érzem, nem opció számodra és számomra, hogy Istenre vetjük-e a terheinket. Valójában Istenre vetjük-e a nyomásban lévő gondjainkat, problémáinkat. Ez nem opció, ez egy ilyen kell, szükséges. Különben vacsora leszünk, vagy reggeli leszünk. Különben belül meg fognak emészteni bennünket, különben az életünkben nem lesz ott az az ellenálló képesség, amikor fog jönni egy kísértés, amikor fog jönni az erős sodrás, akkor egyszerűen csak elvisznek bennünket. Azért, mert nem vagyunk szabadok belül. Azért, mert kimerültek vagyunk, vagy a veszélyzónában vagyunk. És minél inkább, minél többször alkalmazzuk az Isten igéjét, minél többször alkalmazzuk, azaz visszük be a hétköznapokba is, váltjuk apró pénzre, minél többször engedelmeskedünk annak, amit Isten mond. Igazából ez az a mód, ahogy ez egyre inkább meggyökerezik bennünk, és ahogy egyre inkább átformál bennünket. Mert Isten szava nem úgy formál át bennünket, hogy csupán halljuk és átformál. Ugye te igen, Isten szavának van egy átformáló ereje, amikor engedelmes szívvel hallgatjuk, ez nem kérdés. De Isten szava, amikor azzal együtt lépünk, akkor tapasztaljuk meg, hogy Isten szava átformál és beíródik az életünkbe. És azt, hogy a nyomás alatt, és megtapasztaljuk azt a szabadságot most már. Úgyhogy milyen nyomás alatt? Milyen terhek alatt? Milyen a problémák nyomása alatt? Figyelj arra, amit ő mond. Figyelj arra, amit ő mond. figyelj Jézus, és figyelj arra, amit ő mond, és fogadd el gyorsan, adj elsőbséget. Járasd az elmédbe, és ezért is adtuk ezt a kis segédletet. Tudod, ez egy jó lehetőség arra, hogy fogod, és úgymond a tanítvány szívével fogod, és tanulmányozod, és elmélyíted Isten igének igazságait az életedben. És aztán fogod, és alkalmazod, és megtapasztalod ennek az erejét. Van erő, ami rendelkezésre áll számunkra a keresztény életünkben? Vagy ez egy ugyanolyan élet, mint az összes többi? Ha jól vannak a dolgaim, én is jól vagyok. Ha rosszul mennek, én is rosszul vagyok. Hogy hívjalak ki benneteket, és hogy hívjam ki magamat? Tudod, hogy egy erőtlen keresztény élet semmit nem ér. A keresztényeknek ereje van. Ennek az útnak, amelyre hív bennünket Isten, ha ővel járni, ennek ereje van. Mikor Nietzsche ránézett a keresztényekre, akkor azt mondta, én nem hiszek az ő megváltójukban. Mert hogyha igaz lenne, amit ők mondanak, hogy van megváltó, tudod, hogyha igaz lenne, akkor sokkal megváltottabbnak kellene tűnniük, vagy más szóval megszabadítottabbnak kellene tűnniük. Tudod mit? Nietzsche tévedett. Ami megváltunk, ami szabadítunk, szabadít a nehézségekben. Ő tényleg szabadít. És ez számunkra van, hogy ezen az úton járjunk ő vele. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Azt, hogy te ezen a mai délelőttön is szóltál hozzánk. Köszönjük neked, hogy nyitott szívvel, nyitott füllel, elfogadóan hallgathatjuk a te beszédedet. Köszönjük, hogy neked adhatjuk a szívünket. Köszönjük, Urunk, hogy te készen állsz arra, hogy megmutasd a hatalmadat, megmutasd az erődet, hogy betölts bennünket a Szent Szellemmel, te készen állsz arra, hogy felemelj bennünket. Akár anélkül is, hogy megváltoznának a körülményeink. Az én imádságom az, Uram, a saját életemre és a barátaim életére itt. Hogy megtapasztaljuk ezen az úton azt az átformáló erőt, azt a szabadító erőt, amivel vagy felénk. Hogy ne erőtlen életeket éljünk, hanem megváltozott életeket. Ahol azt mondhatjuk, Uram, igen, vannak nyomások, vannak nehézségek, vannak próbák, de te nagyobb vagy ezeknél. És a te igéd erejét megtapasztaljuk a próbákban. Köszönjük neked. Ez az imádságunk. Ezt kérjük tőle. Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Hallgassuk meg ezt.
Öröktől ismered szívem vágyát, jól látsz te mindent, mit ember
csodálatos Istenünk van, nem? Adjunk neki egy nagy tapsot, ami Urunknak. Csodálatos Isten, akivel jó járni, jó élni. Mindennél jobb, mindennél jobb. Öröm volt együtt lenni ma délelőtt. Tényleg mindig élvezzük ezeket. Igen, hagyd mondjam ezek felől, hogy vedd ki a jegyzetedet, vidd haza, és arra kérlek, hogy ezeket a kemény háttérlapokat és ezeket a... Mi ez?